Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
20 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Magyarországi Katonai Ordinariátus 1994. évi megalapításának és a tábori lelkészi szolgálat újraindításának 30. évfordulóján a Szent Jobb jelenlétében katonai tiszteletadással bemutatott háladó szentmisét tartottak a Szent István Bazilikában. Beata Tibor dandártábornok, tábori püspök 1994-ben kezdte meg szolgálatát a katonai ordinariátusban. Homíliájában arról beszélt, 30 évvel ezelőtt több mint 40 évi kényszerű szünet után kezdődött el a katonai lelkipásztori szolgálat a Magyar Honvédségben. Mint mondta, ekkor 4 évvel voltunk a rendszerváltás után, amely előtt egy olyan hatalmi ideológia uralkodott és vált a mindennapokban szinte természetessé, amely az emberek életében nem szánt szerepet sem Istennek, sem kereszténységnek, sem egyházi felekezeteknek, sem a vallásnak. A szentmisén felavattak 5 akolitust. Tegyünk világos vállalást, amíg nemzeti kormány áll az ország élén, Magyarország nem lép be az orosz-ukrán háborúba senkinek az oldalán, közölte Orbán Viktor a Fidesz-KDNP európai parlamenti választási kampányító rendezvényén a Millenárison. A miniszterelnök hozzátette, ha viszont nem a Fidesz és a KDNP, hanem a nemzeti erők kezében lenne a kormány, Magyarország már nyakig benne lenne a háborúban. A kormányfő kiemelte, a háborúpárti kormányok, a brüsszeli bürokraták, Soros György hálózata milliószám küldi a dollárokat Budapestre a háborúpárti baloldalnak. Brüsszelben ma háborúpárti többség van, Európában a hangulat háborús, a politikát a háború logikája uralja, jelentette ki, és azt mondta, mindenfelől háborús készülődést látni, a NATO főtitkár NATO-ukrán missziót akar felállítani. A brüsszeli vezetésnek mennie kell, nem érdemel még egy esélyt, Brüsszelben változás kell, mondta Orbán Viktor. Beszélt arról, hogy Európa ma az elnyomás és a szabadság határvonalán egyensúlyoz, és a mostani választáson eldől, merre mozdul. Nekünk mindig Magyarország az első, mondta Dajs Tamás. A Fidesz-KDNP európai parlamenti választási kampányító rendezvényén az EP listán szereplő jelölteket elhivatott felkészült hazafiként jellemezte, akik már megmutatták magukat és tehetségüket. Ismételten telefonon konzultált a külgazdasági és külügyminiszter Andrij Jermakkal, az ukrán elnöki hivatal vezetőjével, áttekintették a kisebbségi dolgok helyreállításával foglalkozó munkacsoport eddigi tevékenységének eredményeit. Szijjártó Péter a Facebook oldalán beszámolva azt írta, megállapították, hogy az elmúlt hetek megfeszített munkájával sikerült némi haladást elérni, de még sok munka van hátra. A Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program idei nyitó rendezvényét, a Kárpát-medencei búzaszentelést Erdélyből, a Partiumból, Felvidékről, Délvidékről és Kárpátaljáról érkezett gazdák jelenlétében tartották meg a romániai Kaplonyban. Semmény Zsolt miniszterelnök helyettes az ünnepségen azt mondta, a Magyarok Kenyere annak az egységnek a szimbóluma, hogy bárhol is élünk a Kárpát-medencében, a nagyvilágban, ugyanannak a nemzetnek, a magyar nemzetnek vagyunk a tagjai. A beszédek után az egyházak képviselői megszentelték, illetve megáldották a kaplonyi búzatáblákat. Izrael drónokkal támadást hajtott végre az előző hajnalon Irán ellen. A célpont egy olyan légibázis volt, amelynek közelében nukleáris létesítmény is van. Az Index hírportál azt írta, a nyugati hatalmak minden eszközzel próbálták megakadályozni az izraeli válaszcsapást, tartva attól, hogy az egész közel-keleti térség lángba borulhat. Irán sajtóértesülések szerint azt közölte az eset után, hogy nem kíván további válaszlépéseket tenni. Szankciókat jelentett be Irán ellen a brit és az amerikai kormány is az Izrael ellen múlt szombaton végrehajtott támadás miatt. Az intézkedéscsomag elsősorban az iráni fegyveres erők irányító testületeit, magasrangú vezetőit és kiszolgáló intézményeit érinti. Az EU tagállamok kormányait tömörítő tanács úgy határozott, hogy szankciókat vezet be szélsőséges izraeli telepesek ellen. Ők felelősek palesztinok elleni súlyos emberi jogi visszaélésekért, többek között kínzásért, embertelen bánásmódért, valamint a palesztinok tulajdonhoz, magán és családi élethez való jogának megsértéséért Cisjordániában, közölte a testület. Magyarország nem vétózott. A kormány a jövő héten vizsgálja meg, mi az oka annak, hogy a hazai üzemanyagok árszintje magasabb, mint a régiós árak, jelentette ki a nemzetgazdasági miniszter. Nagymárton sajtó érdeklődése azt mondta, nincs kizárva, hogy újabb üzemanyag ástop jöjjön, mert az egy erős szabályozói eszköz, amit ráadásul a múltból már ismerünk. A 95-ös oktánszámú motorbenzin átlagára itt van 640 forint, míg a régiós országokban 620 forint, ez 3,2%-os különbség. A dízel esetében 654, illetve 623 forint az ár, ez viszont már 5%-os különbség, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Végül az időjárásról. A folytatásban derült és borult időszakok váltakoznak majd. Elszórtan kisebb eső, zápor előfordulhat, sokfelé élénk lesz a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban plusz 1-2, napközben aztán 15-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Kedves hallgatóink, műsorismertetést hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a bemondó, Domán Vivien. Ma a friss hírekről Debnár Ádám gondoskodik, a zenéket Vasvári Bernadett válogatja. A technikusi pultot Tompos Péter kollégám kezeli. Hamarosan a Líceumi Krónikát, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsorát hallják, majd a Gaudete-ben Zubkó Bence másodéves kispappal beszélget a bérmálás szentségéről Muhari Máté diakónus. 21 órakor a híreket követően Kultúrkör című műsorunkat hallgathatják meg. Farkas Erzsébet és Klész Beáta összeállításának elején Mezőtárkány település tavaszköszöntő koncertjére invitáljuk kedves hallgatóinkat, amely eseménynek rádiónk a Szent István Rádió média támogatója. Ezt követően a Miskolci Kulturális Központ áprilisi programjait ismertetjük, majd a május közepén szintén Miskolcon megrendezésre kerülő generációs gáláról beszélgetünk. Végül pedig az Egri Harlekin Báb Színház új előadásáról. A CNT Csongor és Tündéről kérdezzük az alkotókat. 21 és 22 óra között rádiónk Tokaj frekvenciáján Téka című műsorunk szól. Kisújszállási frekvenciánkon Leltár című összeállításunkat hallják. 22 órakor a hírek után a napversét hallgathatják meg. Majd a közélet reggeli adását ismételjük meg. Ebben Mindszenty bíboros életéről szólunk és beszámolunk egy új katolikus óvoda építéséről. 23 órakor a hírek után a vatikáni rádióadását sugározzuk, majd a Hitvallóban egy új csoport mutatkozik be. A Szerencsi Bocskai István Katolikus Gimnázium diákjai Deverla Erzsébet hitoktató vezetésével a hivatás gondolatáról beszélgetnek. Éjfélkor a himnusz hangjai búcsúztatják napunkat. Előtte még műsorismertetéssel várom Önöket, addig is maradjanak velünk. No mountains too high for you to climb. All you have to do is have some climbing faith. Believe it when you pray.
Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.
Üdvözlök mindenkit, én Bakai Edina vagyok, ez pedig a Líciumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora itt a Szent István Rádióban. Mai adásunkban Gál István kollégám beszélget Berecki Enikő generációkutatóval, aki bemutatja az E-generáció jellemzőit, ismerteti, hogyan érdemes velük dolgozni, de a generációs ellentétek leküzdésére is keresik majd a választ. Mindezelőtt viszont érkezzenek is az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei, melyet ezúttal Tamás Virág hoz el önöknek. Maradjanak velünk!
Líciumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Roma napot szervezett az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Roma Szakkollégiuma az április 8-ai Nemzetközi Roma Nap alkalmából. A programra a szakkollégiummal kapcsolatban álló tanodák, valamint az ország további szakkollégiumai látogattak el. A délelőtt során az érdeklődők workshopokon vehettek részt, melyeken a roma hagyományokkal, a sikeres roma életutakkal és a pályaválasztás kérdéseivel foglalkozhattak. Délután egy Ki mit tud vetélkedő keretében mérettették meg magukat a fiatalok, A napot pedig hagyományőrző roma táncház zárta. Dr. Váci Kálmán Zoltán, az egyetem általános rektorhelyettese köszöntőjében elmondta, az egyetem harmadik missziós küldetésében deklarálták a szegénység, a hátrányos helyzet felszámolásáért végzett elkötelezett tevékenységet. E munkában példát mutat minden egyetemi polgárnak az egyetem roma szakkollégiumának közössége, amely egy országosan elismert szakmai program alapján végzi tevékenységét. Idén 20. alkalommal díjazta a legtehetségesebb ifjú művészeket az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és a Miskolci Egyetem. A kortárs hangon irodalmi pályázat nagy múltra tekint vissza, évről évre egyre több vers és kis próza mutatkozik be, de a szervezők száma is bővült a Partiumi Keresztény Egyetemmel. 2024-ben összesen 56 hallgató jelentkezett a felhívásra, a pályamunkákat pedig 5 tagú zsűri értékelte. A 2024-es felhívás eredményhirdető gáláját a Magyar Költészet napján tartották a Líceum kápolnájában. Dr. Juhász Tibor köszöntőjében elmondta, a jubileumok éve az idei, hiszen a kortárs hangon 20., a költészet napja a 60., az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem pedig fennállásának 250. évfordulóját ünnepli. Az egyetem tudományos rektorhelyettese köszönetét fejezte ki Jónás Zoltánnak, aki az elmúlt években mindent megtett a pályázat sikerességéért. 5. alkalommal rendezte meg a Tipozgón a kiállítást az Egri Templom Galériában az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Média és Design Intézete. A korábbi évekhez hasonlóan a szervezők a tárlatra idén is meghívták az ország összes tervezőgrafikai tanulmányt nyújtó felsőoktatási intézményét, ebben az évben 5 ország 11 egyetemének közreműködésével rendezték meg a kiállítást. Dr. Csáfor Hajnalka, az egyetem oktatási rektorhelyettese köszöntőjében úgy fogalmazott, a kiállításon az alkotó kreativitásának, tehetségének és elhivatottságának az eredményét láthatják, hiszen kezeik alatt olyan alkotások születtek, amelyek nem csak elgondolkodtatók, szemedgyönyörködtetők, hanem inspirációt is nyújtanak mindenki számára. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem csillagvizsgáló és tudományos élményközpontja a 2023-as, 2024-es tanévben is meghirdette a Helmikse vetélkedőt. A megmérettetésre ezúttal több mint 1500 magyarországi és határon túli általános iskolás diák jelentkezett. A verseny témaköre a csillagászati és fizikai érdekességek voltak. Az elődöntőkből 40 nevező jutott tovább az országos döntőbe, ahol elméleti tesztek és kísérleti feladatok megoldásával bizonyíthatják rá termettségüket április 26-án. A verseny nyertesei között 180.000 forint értékű nyereményt talál gazdára. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem idegennyelvi képző és szolgáltató központja angol nyelvű tematikus egyetemet szervez Wine Culture and Wine Gastronomy címmel július 8-a és 14-e között, amelyre nem csak borászati szakemberek, hanem borkedvelő laikusok, angol nyelvet gyakorlók is jelentkezhetnek. A 30 órás kurzus a szakmai és nyelvi képzés mellett kulturális és gasztronómiai programokat, borkóstolókat, birtoklátogatásokat tartalmaz. A jelentkezési határidő 2024. május 31-e. Az egyetem híreit Tamás Virágtól hallották.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, én Gál István vagyok, mai vendégünk pedig Berecki Enikő, generációkutató. Szia Enikő, sok szeretettel köszöntelek itt Tegerben.
Szia, és én is köszöntelek téged is, a kedves hallgatókat is.
Mit csinál egy generációkutató?
Hát ez jó kérdés. Általában kutatásokat végez, hogy a neve is sugallja, különféle generációkról. Például nemrég végeztem egy kutatást a Nemzeti Hírközlés és Médiahatóság részére, amelyben azt vizsgáltam többet magammal, hogy a COVID milyen hatással volt a különféle generációk média használatára, de cégektől is kapok felkérést arra vonatkozóan, hogy nézzük meg, hogy milyen generációkba tartozó munkáltatóknak milyen különféle elvárásai, igényei vannak, akár a munkahelyel kapcsolatban, akár abból a célból, hogy hogyan tudnak például fiatal munkatársakat bevonzani.
Enikő, miért nehéz a generációk közötti kommunikáció?
A kommunikációnak három feltétele van, hogy jól működő legyen. Ezt a kommunikáció szakos hallgatók biztos tudják, nem beszélve az oktatókról, és hogyha esetleg rosszul mondom, akkor javíts ki. Tehát nagyon fontos a közös valóság, a közös előismeretek és a közös nyelv, hogy ez adott legyen. És korosztályonként ez változó lehet, és ebből adódnak általában a nehézségek. Ma a 21. században ráadásul a médiahasználatban lévő különbségek úgynevezett médiafilterekre determinálnak minket, amelyek miatt lehet, hogy elzártabb az a közeg, amiben mozgunk, és kevesebbet tudunk egy tőlünk eltérő generációba tartozó munkatársunkról, hallgatótársunkról is akár, vagy szülőről.
Ez az ok annak, hogy nem értjük meg könnyen egymást a különböző generációk?
Ez is az egyik oka. De felhozhatjuk itt például az előítéleteket, a sztereotípiákat, aminek ugye a következő lépés a diszkrimináció, hogy már nem is vagyunk hajlandóak például egy adott generációba tartozó illetővel szóba állni, vagy őt felvenni a munkahelyre, és így tovább.
Vannak annak pozitívumai, hogyha egy multigenerációs munkahelyre bekerül az ember?
Mindenképpen nagy előnye van, és itt a diverzitás a sokféleség bejön, mint a korhoz kapcsolódó, generációhoz kapcsolódó sokféleség. Tehát sokkal többféle nézőpont, tapasztalat, akár skillekben való jártasság, készségekben való jártasság találkozik.
Tegyük fel, hogy én most végeztem itt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen, frissen végzett vagyok, itt van a diploma a kezemben, és bekerülök egy olyan munkahelyre, ahol adott esetben van egy 30-as, egy 40-es, illetve egy 50-es kollégám. Miket tudok tőlük tanulni?
Sok mindent lehet tőlük tanulni, és úgy gondolom, hogy sok fiatal szeretne is tanulni, megfogalmazódik ez részükről, tehát nem csak én gondolom úgy. Elsősorban olyan dolgokat lehet tőlük megtanulni, ami az generáció számára az online világban nincs lehetőség. Hard skilleket is lehet tanulni, tehát mérhető készségeket, de talán ettől sokkal fontosabb, hogy az úgynevezett soft skilleket, puha készségeket tanulhatják meg. Mire gondolok itt például konfliktuskezelés, szemtől szembeni kommunikáció, olyan területek, amelyek fontosak ahhoz, hogy egymással jó kapcsolatokat tudjunk kialakítani.
20 évesen mire kell, hogy odafigyeljek, hogyha bekerülök egy munkahelyre?
Hát ez jó kérdés, erre nehéz röviden válaszolni, és azt látom, hogy fiatalok már 20 éves koruk előtt is nagyon sokan vállalnak munkát, akár diák munkát, akár önkéntes munkát, és ez nagyon jó alap arra, hogy 20 évesen már egy komolyabb munkahelyen ne a nulláról induljak, hanem legyenek tapasztalataim. Azt lehet látni a munkavilágában, hogy ez máshogy működik, mint akár az otthoni családi kapcsolataink, akár az iskola, akár a közösségi média, és sokakat ez arcúcsapásként fogad, ha nem készülnek fel erre.
Fel lehet erre készülni? Illetve hogyan tudok felkészülni rá?
Nagyon fontos itt az önismeret, például az önismeret fejlesztése, az önreflexió, amikor egy kicsit talán külső szemlélőként tekintek magamra, mint hogyha én lennék saját magam legjobb barátja vagy barátnője. Megnézem például, hogy milyen erősségeim vannak. Ezeket hogyan tudom jobban fejleszteni? Mik a gyengeségeim, amikben pedig azért kell jobban figyelmet szentelni, mert lehet, hogy hátráltatnak bizonyos területen a munka világában. Mi az a terület, ami illik hozzám? Tehát ez nagyon sokat segíthet. Illetve ami segíthet az, hogy tisztában vagyok annak az adott területnek a elvárásaival, igényeivel, és itt már generációs különbségek is lehetnek, mert a munkahelyen lévő generációk egészen máshogy szocializálódtak a munkavilágába is, és még egy X generációs vagy baby boom generációs szenior munkavállaló számára természetes az, hogy lineárisan végezzük el a munkafolyamatot, tehát elkezdek egy munkafolyamatot, és befejezem, és majd kapok visszajelzést. Egy Z-generációs fiatal számára ez talán még természetellenes is, hiszen ő ahhoz szokott hozzá, hogy otthon a szüleitől is több visszajelzést kap, illetve a social médiában is jönnek a lájkok, kommentek, egy nagyon ingergazdag környezet. És hogyha mondjuk erre nincs felkészülve a munkáltató, akkor meg kell, hogy tanuljam fiatalként, akkor én kérdezzek, tegyek fel jó kérdéseket például.
Melyek a jó kérdések?
Hát a jó kérdések azok, hát nehéz ezt elmondani, de hát nyilván, hogy mindenképpen az a kérdés, amit úgy érzem, hogy nem adnak elég információt mondjuk arról a területről. Van, amikor a munkáltató részéről van nem is hanyagság, csak ő máshogy látja a valóságot, ha már a kommunikációnál vagyunk. De számára az természetes, hogy egy ebéd szünet mondjuk fél órás, vagy egy órás, vagy nem tudom hol mennyi. Egy fiatal számára, hogy ezt nem mondják el, neki erről nincsen tapasztalata. Nem tudja. És itt például akkor meg kell kérdezni, hogy meddig tart az ebédszünet, hogyha ezt elmulasztják vele közölni, vagy a nettó bruttó fizetés, és így tovább.
Szerinted milyen munkahelyen érdemes egy fiatalnak dolgoznia, ahol kimondottan a saját korosztálya képviselői jelennek meg, illetve dolgoznak, vagy egy multigenerációs munkahelyen, ahol több korosztállyal találkozhat?
Mindenképpen hasznos, hogyha több korosztállyal találkozhat, hiszen nekik már van olyan előzményük azon a területen, akár a szakterületen, akár, ahogy említettem, a interpersonális kommunikációban, ami hozzáadhat az ő további sikereikhez, tanulási folyamatukhoz. Ott találhat például egy mentort. Ha még nem is így dedikáltam mentor, de mégis
akire felnézek.
Igen, akire felnézek, és aki nyitott felém.
Hogyan csökkenthető a generációk közötti szakadék egy munkahelyen?
Hát,
csökkenthető?
Mindenképpen csökkenthető. Nehéz erre röviden szintén újra reflektálni, mert egy vagy két napos tréning is kellhet erre, de most így nagyon gyorsan reagálva erre, fontos az, hogy nyitottá váljunk arra egyáltalán, hogy több generációval is megtaláljuk a közös hangot. Tehát itt fontos az, hogy megvizsgáljuk magunkat, hogy mennyire előítéletesen gondolkozunk, hogyha mondjuk egy másik generációra gondolunk. Tréningeken ezeket nagyon jól elő lehet hozni különféle feladatokkal. És hogyha úgy látjuk, hogy már van egy rossz tapasztalatunk egy eltérő generációba tartozó személyek kapcsolatban, akkor próbáljuk ezt valahogyan felülírni, és ne ebből induljunk ki a következő alkalommal. Ez nagyon sokszor nehéz, de hát az előítéletek, sztereotípiek, ezek így történnek meg, akár pozitív irányba is. Tehát, mit tudom én, a németekről úgy gondolkodunk, hogy ők mennyire precízek, és azt gondoljuk, hogyha majd egy némettel dolgozunk együtt, az ő szükségszerűen precíz lesz. Egy Z-generációssal, hogyha volt egy negatív tapasztalatunk, mondjuk valamit elszalasztott, vagy akár úgy viszonyult, ami számunkra nem elfogadható, akkor abból indulunk ki a következő alkalommal. Velem is megtörtént ilyen, ez nem a munkavilágában volt, hanem napelemet szerelni jött egy fiatal Z-generációs brigád hozzánk, és nagyon vártam már őket. De nem jöttek. Felhívtam a céget, és közölték velem, hogy már régen itt vannak, csak még reggeliznek. És hát én levonhattam volna ebből azt a következtetést, hogy micsoda a hanyag brigád, vagy miért nem képesek kommunikációra, hogy sziasztok, megjöttünk, csak még meginnánk a kávét, vagy a zsömlénket, de ennek ellenére nagyon jól megoldották azt a feladatot, amiért ők jöttek.
Szerinted a Z-generáció tagjainak nagyobb esélye van elhelyezkedni a munkaerőpiacon, mint a többi generáció tagjának?
Mindenképpen nagyobb az esélye, és vadásznak is rájuk, mert kevesebben vannak demográfiailag.
Mi az, amit ők tudnak, én nem tudom.
Hát hoznak egy fiatalos lendületet, mert nem kell azt gondolni, hogy minden Z-generációs annyira komfortosan használja a közösségi médiát, hogy na majd én őt ezzel megbízom, mert lehet, hogy ő nem TikTokozik. Tehát azért ezt nem szabad ennyire általánosítani. De egy fiatalos lendületet, nyitottságot biztos, hogy hoznak, illetve azt a korszellemet hozzák be, ami jellemző az ő fiatalkorukra, gyermekkorukra. Ugyanis ezek határozzák meg egy generációnak a karakterisztikáit, hogy milyen korszellem volt jellemző az ő gyermekkorukra, fiatalkorukra. És ők nem úgy nőttek fel, mondjuk, mint egy X-generációs, aki azt hallott, hogy ne szólj szám, nem fáj fejem, hanem ők azt hallották, hogy bátran mondd el a véleményen. És lehet, hogy egy fiatal munkavállaló fel fogja szabadítani a vélemény nyilvánításra való szabadságot egy munkahelyen, és ilyen módon akár egy X generációs is szabadabban előrukkol az ő kreatív ötleteivel.
Milyen készségekkel kell ahhoz rendelkeznem, hogy mondjuk egy Z generációhoz én tudjak igazodni?
Megkérdeztem magukat, az érintetteket. A Rejtélyes Z generáció című könyvem írásakor 700 fős fiatallal végeztem egy kérdőíves felmérést, és ők azt mondták, hogy legfontosabb a generációk közötti szakadék leküzdésére a több együtt töltött idő, majd az őszinte nyílt beszélgetések, és a családban pedig ezt követi a közös ünnepek, a munkahelyen pedig, hogy ők tanulják meg jobban tisztelni az időseket. Tehát önreflexiót is gyakoroltak. És itt a kommunikációra tudok visszautalni, hogy szükség van ahhoz, hogy hatékonyan tudjunk kommunikálni, hogy megismerjük egymást. Legyen egymásról tapasztalatunk. Legyen közös előismeret. És ehhez idő kell. És ebből adódhat az, hogy már őszintén tudunk egymással beszélgetni, kiépül egy bizalom, a bizalom pedig alapja annak, hogy ha vannak konfliktusok a munkavilágában, de akár a családban is lehetnek konfliktusok, és hogy ezeket fel tudjuk vállalni őszintén, ehhez fontos, hogy a bizalom kiépüljön, ez pedig idő szükséges.
Berecki Enikő, mint generációkutató, milyen munkahelyen dolgozna szívesen?
Hát nem tudom, hogy milyen munkahelyen dolgoznék szívesen.
Milyen legyen a korösszetétel?
Nagyon szeretek fiatalokkal dolgozni, az ő lendületű, kreatív energiáik engem inspirálnak, de nagyon szeretem az idősebbeket is, főleg azokat nagyon szeretem, akik nyugdíjasként visszamennek a munkavilágába, akár tanácsadóként, akár azért, mert ők is igénylik azt, hogy kontaktusban legyenek, és ki legyenek téve azoknak az ösztönző erőknek, amit mondjuk egy csapat munkával tud megvalósulni, és inspirálni tudnak engem arra is, hogy én is idősként megtaláljam a helyemet, még fontosnak tudjam érezni magamat. Úgyhogy egy ilyen környezetben tudnék jól mozogni, úgy gondolom.
Vendégünk voltál itt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen a karriernapon. Milyen tapasztalatokkal távozol tőlünk?
Nagyon jó tapasztalatokkal távozom. Egy izgalmas kerekasztal beszélgetésen vettem részt, ahol a Hallgatói Önkormányzat két tagja is jelen volt. Ők is megosztották azokat a tapasztalatokat, amelyeket a saját korosztályuknál látnak, és fontos lehet tudni akár a munkáltatóknak is. Jelen volt ugyanis két cég HR vezetője is, ha jól tudom, a Bosch és a Cetef. Ők is olyan hasznos tippeket nyújtottak a toborzás területén, ami rendkívül aktuális lehet a fiatalok számára.
És hogyha jól tudom, akkor szegről végről kollégák is vagyunk.
Igen, ez így van.
Méghozzá van egy saját podcasted is.
Igen, most indult, és hát ez a Három Királyfi, Három Királylány alapítványnak a podcastje. Szerencsés vagyok, hogy én lehetek ennek a házigazdája. És nemrég startolt el ez a podcast. A koncepció az az, hogy összehozzunk egy szakterületnek az elismert szaktekintélyét egy ismert Z-generációs fiatallal, TikTokkerrel, influencerrel, tartalomgyártóval, és olyan kérdésekről beszélgetek velük, amelyek kihívást jelentenek a mai fiatalok számára. Például a jövőről, a jövő kihívásáiról, a mesterséges intelligenciáról beszélgettem, és ez hamarosan majd hallható lesz, látható a YouTube csatornán.
Nyugodtan elmondhatod, hogy hol találnak meg téged.
Igen. Tehát a Három Királyfi, Három Királylány YouTube csatornáján és a Spotify-on, illetve a TikTokon rövid reel videókat lehet látni a Zsen Generáció című TikTok csatornán, és engem is megtalálnak az Instagramon Péter Pál Stop néven, Pán Péter Stop nevű blogomon is olvashatnak tőlem, pánpéterstop.blog.hu, felnőtté válás kérdései, generációs kérdések, és itt is megosztom majd ezeket a videókat, de visszatérve beszélgetünk a mesterséges intelligenciáról, jövőről, például eljött Molnár Janka Sára fizikus, a Híd című doku-reality szereplője, TikToker, tudománynépszerűsítő TikToker, ő Kánai András jövőkutatóval beszélgetett velem, illetve ott volt még Csekő Borbála, a Kék Vonal segélyhívó alapítványnak a vezető pszichológusa. Minden hallgatónak tudom ajánlani a Kék Vonalat. Itt anonim chatben is kérdezhetnek szakemberektől, bármilyen probléma felmerül, főleg mentális területen. Ő pedig Varga Vencel TikTokerrel beszélgetett, de Bánkiben is itt volt, ő Bibó be a szexuálpszichológussal beszélgetett, itt főleg randi, szerelem, online pornográf tartalmakhoz fűződő kihívásokról beszélgettünk, és számos érdekes téma előjött, úgyhogy nagyon sok szeretettel ajánlom a hallgatók figyelmébe ezt az oldalt.
Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uni-eszterházy.hu honlapon, az egyetem közösségi oldalain és a Lícóm Televízió műsorán. További kellemes rádiózást kívánok!
Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Gaudete. Mozaikok a kispapok életéből.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a rádióhallgatókat. A Gaudete műsorát hallgatják. A húsvétot követő vasárnapokon egyre inkább a bérmálások kerülnek előtérbe a kispapok életében. Alapvetően pünkös környékén van a legtöbb helyen, de mivel mindenhova nem mehet akkor a főpásztor vagy egy megbízott kanonokja, már most el kellett kezdeni a beavató szentség kiszolgáltatását. Húsvét harmadik vasárnapján a másodéves Zubkó Bence, az érseki papnevelő intézet kispapja kísérte érsek urat két helyre is bérmálni. Erről a két bérmálásról, idén az első bérmálásokról, illetve alapvetően a bérmálás szentségéről beszélgetünk mai adásunkban Bencével. Isten hozott.
Én sok szeretettel köszöntök mindenkit.
Hol voltál bérmáláson, illetve mennyi bérmálkozó volt, hogyha esetleg tudod, vagy nagyjából emlékezel?
Az érsek atyával két helyen voltunk bérmálni. Az első állomás az Emőd volt, ahol nagyon sokan voltak, és hát volt idő, mire mindenki megkapta ezt a szentséget. A második állomásunk pedig Abaúj Szántó volt, ott azért kicsivel kevesebbek voltak, de nagyon családias volt az az ünneplés. Meg kell, hogy mondjam, hogy mindig nagyon jó élmény az, hogyha elmehetek bérmálni, vagy az érsek atyával, vagy az egyik kanonokkal, mivel hogy tényleg papként is fontos ezeket megtapasztalni, hogy ha esetleg a mi plébániánkra hívunk egy kanonokot, vagy akár magát az érsek atyát, hogy szolgáltassa ki a fiataljainknak ezt a szentséget, akkor hogyan tudjuk ezeket megszervezni, akár az asszisztenciát, akár minden egyéb fontos dolgot, és tényleg nagyon jó az is, hogy közben megismerek több hívőt, és akár fiatalokat is.
Régi hagyomány volt a szemináriumban, hogy általában már csak azok mehettek bérmálni az érsek atyával vagy egy helynökkel, akik már be voltak öltözve. Ez a te esetedben tavaly már nem érvényesült, ugye te még tavaly ilyenkor nem voltál beöltözve, de már akkor is ugye részt vettél egy vagy két bérmáláson, talán kettő is volt. Ahhoz képest mi volt most különbség, vagy volt-e?
Valójában az volt a különbség, hogy most nem kanonokkal mentem, hanem az érsek atyával, és volt lehetőségünk odafele úton és hazafele is egy kicsit beszélgetni, jobban megismerni egymást, és valójában sok különbséget én nem tapasztaltam. Igazából ugyanúgy megvolt az a szép hangulata, és az is tetszett, hogy tényleg az érsek atya is örömmel szolgáltatta ki ezt a szentséget, és ő is örül annak, hogy kicsit ki tud mozdulni, úgymond, a plébániákat meglátogatja közben, az atyákat, a plébános atyákat, és tényleg tartja így is velük a kapcsolatot.
Ugye említetted a tavalyi év kapcsán, hogy útközben beszélgettetek a kanonok atyával. Ez gondolom így volt most érsek atya esetében is.
Igen, így volt.
Ha visszaemlékezel a saját bérmálásodra, mit gondolsz? Megfelelő időben bérmálkoztál a mostani fiatalokat látva?
Ugye szokás az, hogy 7. vagy 8. évfolyamban kapjuk meg ezt a szentséget. Ezzel én is így voltam, emlékszem nagyon jól, hogy az otthoni templomban, Szendrőben 7. koromban részesültem ebbe a szentségben. Meg kell, hogy mondjam, akkor még úgy nagyon nem tudtam annyira ennek a komolyságát, ennek a mélységét. Az az igazság, hogy az idők múltával, ahogy gimnáziumba kerültem, és megismertem jobban a katolikus vallást, az egyházat, úgy annál jobban sikerült elgondolni, annál jobban sikerült belegondolni abba, hogy ennek a szentségnek milyen jelentősége van, és milyen szépsége, úgymond.
Általánosságban mondhatjuk, hogy kitulódott annyira a felnőtté válás, hogy sokan túl fiatalon, ugye mai világot tapasztalva tényleg mondhatjuk ezt, komoly meggyőződés nélkül bérmálkoznak talán. Persze később bármikor lehet bérmálkozni, de mégis, hogyha lehetne, akár a Győri Egyházmegye példájára változtatni, ugye néhány éve volt ez hír, hogy ott 9. évfolyamra áttették ezt. Ha volna lehetőséged neked változtatni, milyen évfolyamra módosítanád a bérmálkozást, vagy jó így, ahogy most van, vagy annyira szerteágazó is különbözik az emberenként, hogy alapvetően tényleg jó helyen van most így, ahogy most van.
Erről az a véleményem, hogy teljesen jó az, ahogy most van, hogy 7. vagy 8. részesülnek ebbe a szentségben, de nyilván az is nagyban befolyásolja ezt, hogy lelkileg mennyire van felkészülve, hogy mennyire ismeri a hitét, mennyire ismeri az egyházat, mert hogyha csak úgy, hogy mondja, megszokásból részesül ebbe a szentségben, csak azért, mert a szülei erre bíztatják, csak hogy ne lógjon ki a sorból, akkor nem sok gyümölcse lesz ennek. De hogyha tényleg gondoskodunk arról, hogy a plébánián kicsit jobban megismertessük velük a hitet, a szentségeket, és buzdítsuk őket valóban arra, hogy látogassák a szentmiséket, hogy vasárnaponként tényleg járjanak a templomba, mert sajnos hallottam olyanról is, hogy csak úgy betévedt, és akkor lelkileg nagyon nem készült fel, és akkor úgy kapta meg ezt a szentséget. De az Úristen, ő nem azért adja ezeket a szentségeket, mert ezzel úgy biztosítva van az üdvösségünk, úgymond, hanem azért, hogy valóban egyre jobban megtapasztaljuk azt a szeretetet, amit ő ad nekünk, és valóban ezt tovább is tudjuk adni.
Ugye abban a szerencsés helyzetben vagy, hogy vallásgyakorló családba születtél, ebből kifolyólag a rendszeres szentségi élet, áldozás az már ugye neked a bérmálkozás előtt is megvolt, de nagyobb számban vannak jelen azok mégis a bérmálkozás tekintetében is, akiknek első áldozás után megint volt egy nagy szünet, egy nagy space, és akkor utána, mivel hogy ez a szokás, 7.-8. menni kell, akkor mennek, de azon túl ugye említetted is, hogy ráébreszteni őket a szentségek vételének fontosságára. Szerinted, bár még nem tanultál pasztorálist, az majd még a következő évfolyamokban jön, szerinted miket lehetne egy mai 13-14-15 éves fiatalnak adni, olyan élményt, olyan vágyat, ami meg is tartja abban a közegben, ahol ugye ezt a felkészítést, a bérmálásra való felkészítést kapja, a felkészítésre örömmel jár, illetve utána is azt mondja, hogy ennek van értelme, és jobban meg akarom ismerni a hitemet. Mik azok a lépések, ami alapján valahogy meg tudjuk őket ragadni?
Hát elsősorban az, hogy ne maradjunk a templom falain belül, hanem valóban lépjünk ki a templomból, és próbáljuk megkeresni őket akár az iskolában, akár azzal, hogy vállalunk itt tanórákat, de ahogy az egyik atya is mondta nekünk, tanácsolta, hogy nagyon érdemes plébániai hittant is szervezni, hogy ott a plébánián egy kicsit jobb hangulatban, meg tényleg azok, akiket úgy érdekel ez az egész, hogy ott elmesélni nekük, hogy milyen fontosak a szentségek, hogy milyen nagy örömmel jár az, hogyha valóban Krisztushoz tartozunk, és és nyilván nem arról van szó, hogy most száraz tananyagot adunk le nekik, hanem valóban próbáljuk egy kicsit közelebb vinni hozzájuk, és ezt játékos formában is meg lehet oldani. De nem csak a plébániai hittant érdemes végezni, hanem például túrákat szervezni, vagy elvinni őket mondjuk bowlingozni, egy kicsit ilyen csapatépítő jellegű programokat szervezni, mert ezeket is nagyon szeretik a fiatalok.
Hasonlóan gondolom én is, hiszen kell a fiatalságnak, abból kifolyólag, hogy már nem a népegyházban nőttek fel, ahol egyértelmű volt, és nem nagyon volt választás, menni kellett templomba, is kész. Akkor a szabadságuk van most, hogy esetleg a szülő, nagyszülő valamilyen csábító, de mégis talán egyszerűbb motivációval próbálkozik, hogy akkor kisfiam, kislányom, akkor lesz aranylánc, meg megkapod a különböző méretű, vastagságú borítékot, majd a bérmálkozás után, hogyha ezt szépen végig zongorázod, ennél mindenképpen csak ugyan több kell, és hát hogyha végignézünk ugye azokon a számokon, mondtad is, hogy emődnél említetted, hogy azért szép számmal voltak ott, mégis hogyha ezek a nagy számok megmaradnának, vagy nem is mindenki, mert ez talán nem mondom, hogy túlzás, miért kellene azt mondanom, meg dolgozik bennük a kegyelem, de csak ugyan kellenek ezek a hitébresztő, motiváló programok, közösségi alkalmak, és itt a lelkipásztori leleményességen nyilván nagyon sok múlik, illetve a szülők is, illetve akik templomba járnak, adhatnak tanácsot a lelkipásztoroknak, hitoktatóknak, katekétáknak, hogy melyek azok a dolgok, amiket meg lehetne próbálni, mik azok a dolgok, amik a fiatalokat most motiválják és érdeklik, mik azok a trendek, szokások, amik bevonhatók egészséges mértékben a pasztorációba, azért, hogy egy jó értelemben elcsaljuk őket magunkhoz, és így ébresszük őket arra, hogy jó itt lenni, jó az egyház közösségében lenni. Az én esetemben is leginkább ez történt. Ha én visszagondolok a saját bérmálkozásomra, én is azt mondhatom el, hogy kerek 14 éves voltam, amikor ezt a szentséget megkaptam, de számomra is rengeteget adott, hogy volt egy nagyon jó ifi tanos közösség, ahova utána tudtam csatlakozni és állandóan ott lenni. Úgyhogy ez tényleg szükséges is. Hát ha nem ifi hittan, akkor más hasonló közösség, cserkészet, minisztráns közösség, éppen ami az adott helyi szokásoknak vagy adottságoknak megfeleltethető, de valamire szükség van, valahogy tartozni kell az egyházhoz. Nyilván van, ahol működik úgy a plébánia önmagában, hogy az egy nagy közösség és ez egy nagy élő közösség, de realitások talán inkább azt mutatják, hogy kisebb közösségek ugye alkotják a plébániát, mint közösségek közösségét, és ehhez tartozva érezhetjük igazán csak egyháztagságunkat. Ugye említettem itt ugye különböző hatásokat, ugye a bérmálás kapcsán dogmatikából tanultuk, hogy melyek a bérmálás üdvösségi hatásai. Ezt fel is sorolnám, talán nem árt, hogyha egy kicsit átismételjük a katekizmust. Ugye azt mondja, hogy a szertartásból világos, hogy a bérmálás szentségének hatása a Szentlélek teljes kiáradása, amint egykor pünkösd napján az apostolokra, ebből kifolyólag a bérmálás a keresztségi kegyelem növekedését és elmúlését hozza, mi ebben meggyökeresztett bennünket az Isten fiúságban, amely azt mondatja velünk, Abba Atya, a római levél alapján, erősebben egyesít bennünket Krisztussal, növeli bennünk a Szentlélek ajándékait, kapcsolatunkat az egyházzal tökéletesebbé teszi, megadja nekünk a Szentlélek sajátos erejét, hogy Krisztus igaz tanúiként szóval és cselekedettel terjesszük és védelmezzük a hitet, bátran megvalljuk Krisztus nevét, és soha többé ne érezzünk szégyent a kereszt miatt. Hosszú a felsorolás. Mit gondolsz, Bence, mi szükséges ahhoz, hogy ezeket a bérmálásban kapott üdvösségi hatásokat jobban magukévá tegyék a fiatal bérmálkozók, hogy ezek jobban megmutatkozzanak az ő hétköznapi kamasz életükben?
Amit kiemelnék talán az hogy barátságukat kötni, mert én azt gondolom, hogy sokszor az a probléma, hogy néhány pap azért hajlamos arra, hogy távolságot tartson az ifjú között, valamint a többi hívő között is, de én tényleg azon a véleményen vagyok, hogy úgy kell viselkednünk a többiek között, mint egy megbízható barátnak, akihez bármikor, bármilyen problémával lehet fordulni, és akire mindig lehet számítani, aki mindig tud tanácsokat adni, akivel meg lehet osztani a mindennapjainkat, a problémáinkat, valamint az örömeinket is. és az sem árt, hogyha követjük valóban a trendeket, a mai slágereket például, vagy hogy mik azok a tevékenységek, sport, vagy bármi egyéb, ami úgy érdekli a fiatalokat, és ezzel is tényleg meg lehet őket érinteni. És ami még szerintem beválna, az az, hogy örömmel hirdessük ezt, ne ilyen túl komolyan, túl szárazon, hanem próbáljuk meg az ő nyelvükön továbbadni ezt a hitet.
Te hogyan látod, hogy állnak a fiatalok a bérmáláshoz? Akarnak-e tudatos felnőtt keresztények lenni? Van-e vágy bennük erre?
Az biztos, hogy minden fiatal keresi az életének az értelmét, keresi a hivatását. Már csak az a kérdés, hogy ezt hogyan, hogy milyen módon keresik. Mert nagyon sokan sajnos a boldogságot itt a földön keresik, a földi életben, akár legyen szó a pénzről, az elismerésről, a hírnévről, és sajnos egyre kevesebben vannak azok, akiket úgy nyitottá tesz a Krisztusban való hit. És tényleg tapasztaljuk azt, hogy például amikor elmentünk erre a road show-ra, amikor a kispapok elmentek különböző iskolákba, hogy sajnos sokan vannak, akiktől egy kicsit távol áll a vallás. És nagyon fontos, hogy ezen munkálkodjunk, hogy valóban, hogy tényleg elhitessük velük, hogy tényleg már tudjuk venni őket arra, hogy nem a föld életben van az igazi boldogság, nem abban, hogy egyre többen ismerjenek, egyre többen kedveljenek, vagy hogy egyre több vagyonom legyen, drága márkás cuccaim, vagy drága autóim, házaim, hanem Krisztusban, az ő szeretetében tudjuk megtalálni ezt az örömöt, hogy tényleg másokat szeretetben tudjunk szolgálni, és szeretettel tudjunk közeledni egymáshoz.
Mindezek a dolgok fontosak lehetnek, akár az ismertség, akár a gazdagság, ameddig fel lehet használni ezt, most a mi számunkra gondolom, ezeket a pasztorációban. Valahogy tényleg meg kell nyerni ezeket a fiatalokat, különösen azokat, akik elég nagy számban jelen vannak a katolikus intézményekben, katolikus iskolákban. Kérjük Jóistennek hatható segítségét, Szűzanyának a közbenjárását, mindig imádkozzunk azért, hogy ez az oktatásügy, illetve a szentségeknek a megfelelő vétele jól működjön, és Istennek tetsző módon működjön. Köszönöm, Bence, hogy itt voltál, és válaszoltál a kérdéseimre. Fogsz még menni a következő hetekben bérmálásra?
Jelenleg csak erre az egyre voltam beosztva, de bármikor történhet bármi, mert tavaly is volt példa arra, hogy emléletileg kettő helyre kellett mennem, de közben terveztek egy harmadikat is.
Három lett belőle, illetve a bazilikai bérmálásnak az asszisztenciája még be sincs osztó, úgyhogy az talán borítékolható, hogy majd ott majd még számítanak majd rád. Akkor oda sok kegyelmet és olyan megjelenést, olyan mondjam azt kisugárzást, ami bátorságot ad a bérmálkozók számára, illetve akár családtagjék számára is, hogy ez a szentség nem akármi, ez egy nagyon fontos lépés az életükben, keresztény felnőttségükhöz. Kívánom, hogy továbbiakban majd úgy tudj munkálkodni a lelki pásztorkodásban, még kispapként, majd később papként is, hogy ez gyümölcsöző legyen mindenki számára. Megköszönöm műsorunk végén hallgatóinknak a figyelmét is, észrevételeiket, meglátásaikat elküldhetik a gaudete.eghf@gmail.com címre, valamint várjuk észrevételeiket, meglátásaikat az EGRI Szeminárium Facebook oldalán. Mai alkalommal az Érseki Papnevelő Intézet másodéves növendéke, Szubkó Bence volt műsorunk vendége. Adásunk visszahallgatható a szentistvánrádió.hu per hallgatás oldalon. Szerkesztő kollégák nevében is köszönjük figyelmüket. Műsorunk végén imádkozzunk papi és szerzetesi hivatásokért. Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák sírunk előtted, kérünk téged, a boldogságos Szűzanya, a magyarok nagyasszonya közbenjárására. Adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. További tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
a test, és egy a lélek, elhívásunk egy reményre szól. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, Jézusunk. Egy a test, egy a lélek, elhívásunk egy reményre szól. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, Jézusunk. Egy az Isten, a hit,